Megváltozik az éghajlat, és mára a hajdan oly bővízű Kárpát-medence is a szárazodás rémével néz szembe. Egykor jó ötletnek tűnt lecsapolni a mocsarakat, most azonban már ritka kincsként kell őriznünk azokat, amelyek még megmaradtak. Mert ha eltűnnek, varázslatos tündérvilág tűnik el velük, és mi is bajba kerülünk.
Aztán, hogyha több és több faj veszik el egy idő után a természetből, utána annak az a vége, hogy ezek a teljes ökológiai rendszerek omlanak ránk tulajdonképpen, és teszik majd ezt a bolygót teljesen élhetetlenni.
A láp, a mocsár, a berek egyedülálló életközösség, százféle madár, furcsa vízben úszkáló csigák, bogarak, érdekes csakis itt élő halak otthona. Például a lápi pócé. Ezt a szép apró ragadozó halat a közönség 2023-ban az év halának választotta meg, ám ez a kitüntető cím még nem menti meg a kipusztulástól. De szerencsére van, aki törődik vele.
Nekünk a fő célunk nem az, hogy áruhalat termeljünk nagy mennyiségben, hanem az, hogy ezeket a veszélyeztetett halfajokat megőrizzük, és hogyha esetleg találunk olyan élőhelyeket, amik alkalmasak ezeknek a fajoknak, telepítsük ki ezeket a halakat ezekre az élőhelyekre.
Kedves hallgatóink, a mai műsorban Gödöllőre látogatunk, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ lápi halakra szakosodott telepére. Kalauzunk dr. Lehocki István, a Központ vízigenetikai erőforrások megőrzése osztályának vezetője. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Gyönyörű helyen állunk most, tavak között nádasok, itt szürkegém repült el az előbb, és mindenféle madárhangot hallottunk. Hol vagyunk, István?
A Gödöllő Isaszegi tórendszeren vagyunk, ami a Nemzeti Biodiverzitás Központ vagyonkezelésében van, egyébként a magyar állam tulajdona ez a tórendszer, és itt működik a vízigenetika erőforrások megőrzése osztály, ahol őshonos halak megőrzésével foglalkozunk.
Itt a telepen belül többféle helyet láttam, majd körbejárjuk, mindenféle medencék, akváriumok. Itt mekkora tavak vannak, és miért kellenek ilyen kis tavak, hogyha vannak medencék is?
Szabó Gergely vagyok, a Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ recirkulációs rendszerének vagyok vezetője, illetve telepvezető vagyok. A telephelyünkön összesen 10 darab kisebb méretű tó található, ezek a 300 négyzetmétertől a negyed hektáros méretig terjednek. Kisméretű tavakban ugye könnyebben tudunk halakat tenyészteni, könnyebb a felnézése a halaknak, könnyebb a takarmányozás, és ugye mi kis mennyiségű hallal dolgozunk, ezért a kisméretű tavak számukra sokkal előnyösebbek.
Miért van nádas? Ide jövet azt gondoltam, hogy majd ilyen medence rendszerek lesznek, ahogy a pisztrángokat is tartják, és közben meg így gyönyörű természeti környezet van.
Igen, ugye itt a tavi tartás kapcsán törekszünk a természetszerű viszonyok kialakítására. Nyilván a szemnek is ez így tetszetősebb, de ennél sokkal fontosabb, hogy az élővilág számára is ez kedvezőbb kialakítás. A halak számára ugye búvóhelyet jelent akár a partmenti növényzet, illetve a nádszegélybe is el tudnak húzódni, főként búvóhelyet és táplálékforrást jelent számukra a növényzet.
A madarak is nagyon kedvelik ezt a helyet, és az előbb láttam a szürkegémet. Nem féltik a halaikat a madaraktól?
Sajnos a szürkegémmel speciál nagy küzdelmet vívunk napi szinten, hiszen több 10 darab pár fészkel itt a közelben, és mivel védett madárról van szó, ugye fellépni ellene agresszíven nem lehet, úgyhogy a elriasztásra tudunk hangsúlyt fektetni, ugyanis sajnos a szürkegém halfogyasztó madár, és sok kárt tud tenni, hogyha nem figyelünk oda erre.
Önnek, mint telepvezetőnek mi a legnagyobb gondja, vagy mivel kell törődnie itt?
A legnagyobb odafigyelést a mindennapokban pontosan a különböző halevő állatok elleni védekezés jelenti. A területünkön a vidra is viszonylag nagy számban megtalálható, és ez az ezek elleni védekezés, a riasztás, ez komoly kihívás jelent, és ami még egy nagy probléma, hogy a tavainkban, mint sajnos mindenhol máshol, a gyomhalak is előbb-utóbb megjelennek. Törpeharcsa, naphal, raszbóra, ezüstkárász, ezeknek a halfajoknak a gyérítése nagyon fontos feladat, hiszen a célfajok elől elfogyasztják a takarmányt, akár predáció is előfordulhat, tehát hogy a mi halfajainkat a gyomhalak elfogyasztják, vagy annak ivartermékét például.
Ezt most nem értem, hogy ezek kis tavak, hogy mászik ide be a naphal, meg a törpeharcsa.
Ezek a tavak ugye feltöltetőek, lecsapolhatóak, és a vízfeltöltés során bármennyire is próbálunk ez ellen védekezni, azért a nyomhalaknak a kisebb egyedei be tudnak jutni, és mivel gyorsan szaporodnak, itt hamar komoly állomány is kialakulhat, illetve akár madarak behurcolhatják a káros halaknak különböző korosztályait, vagy akár ikráját, és így alakulnak ki itt ezek a nem kívánt állományok, amelyeket mi tűzelvassal próbálunk gyéríteni.
Inváziós fajokról lehet hallani, ezekkel mi a helyzet?
Meg kell különböztetni az inváziós, illetve az idegenhonos fajokat. Az idegenhonos fajok azok, akik máshonnan származnak, nem itt van a helyük tulajdonképpen, és ezek közül a fajok közül kerülnek ki sajnos azok a fajok, akik nagyon jól tudnak alkalmazkodni a helyi körülményekhez, hatalmas populáció méretben tudnak jelen lenni, és komoly ökológiai problémákat tudnak okozni egy-egy élőhelyen, tehát ezeket hívjuk inváziós fajoknak.
István, miért kell gén megőrzést végezni, miért kell őrizni a génjeiket a halaknak?
Azt vettük észre az utóbbi évtizedekben, hogy sajnos a vizeink, illetve a vizes élőhelyeink nagyon komoly bajba kerültek, és sajnos ez a folyamat ez egyre gyorsabb, mint egy spirál, egyre gyorsabban történik. Veszítjük el ezeket a vizes élőhelyeket, száradnak ki a lápos, mocsaras területek, illetve nagyon sokszor mi emberek teszünk olyan dolgokat, amik sajnos nem segítik a túlélését az ezekben a lápokban, mocsarakban, vizes élőhelyeken élő, nem csak halfajoknak, de nyilván a halfajoknak is ebből problémáik vannak. Tehát azt vettük észre, hogy vannak olyan halfajok, amik kezdenek drámai módon kevesebben lenni. Egyre kisebbek azok a halpopulációk, amiket a kollégák felmérnek a természetes vizekben, és arra jutottunk, hogy sajnos nincsen más megoldás, nyilván amellett, hogy a legfontosabb feladat az a természetes élőhelyeknek a védelme, de hogyha vannak olyan élőhelyek, amik sajnos elpusztulnak, akkor onnan nincs mese, meg kell őrizni azokat az állományokat, ki kell emelni őket onnan, és azokat mi egy ilyen úgynevezett ex-situ génbankban tudjuk fenntartani, egyrészt élő halállományokként, másrészt pedig létrehoztunk egy ex-situ in vitro génbankot, ami azt jelenti, hogy lefagyasztjuk a spermájukat ezeknek a fajoknak, ezeknek az egyedeknek, és akkor ilyen módon is próbáljuk megőrizni őket.
Az ön feladata a hal szaporítás is. Hogyan történik ez, és mi a legnehezebb, vagy a legnagyobb odafigyelést igénylő tevékenység ezzel kapcsolatban?
Így van, az egyik fontos feladatunk a tavaszi halszaporítás, melynek során a célfajainkat, compó, széleskárász és lápipóc fajokat szaporítjuk. Rendkívül komoly odafigyelést igényel ez a munkafolyamat, hiszen nagy humán erőforrás igénye van, nagy odafigyelést igényel mind a anyahalaknak a kezelése, mind pedig a későbbi halikra keltetés, illetve a hallárvának a nevelése.
Mihez kell a sok ember?
Maga a szaporítási munka is több kezet igényel, ugye, hogy az anyahalakat kivenni a kádakból, lefejni őket, illetve az ikratételeket kevergetni kell egy rövid ideig, hogy ne ragadjanak össze az ikraszemek. Ezt követően pedig, ami nagy munkaerőigényű, az a kishalaknak, a hallárvának a nevelése, táplálása, ugyanis 3 óránként takarmányozni kell a pici halakat.
Az aranyos, mint a kisbabákat etetni kell. Hogy fejik a halakat? Ilyet nem hallottam még.
A halakat a has óvatos masszírozásával tudjuk lefejni, és akkor a női varú állatoktól ugye az ikrát tudjuk így kinyerni, a fiúktól, hímivarú állatoktól pedig a tejet.
Gergely, itt óriási nagy tartályok, hát nem annyira nagy tartályok, inkább ilyen kerti medencéhez hasonlítanak, csak nagyobb a faluk, merev falu medence. Mik ezek?
Itt 16 darab 8 köbméteres külső medence található. Ezek fémpalástón, műanyag fóliával bélelt medencék. 8 köbméteresek, és ezekben tudunk halakat tartani kontrollált körülmények között. Ugye ez itt szabad téren van, úgyhogy nagyon kell vigyáznunk a madárvédelem kialakítására, ugyanis sajnos a gémek ide is berepülnek, és a kiemelt állományokat akár el is fogyasztják jó étvágyjal.
Ezzel a hosszú távú célunk az az, hogy nem úgy fogjuk használni őket, mint egyébként az akvakultúrában, ahogy ezeket használják, hogy telerakják nagy mennyiségű hallal, amiket nevelnek benne. Mi ehhez képest szeretnénk aljzatot rakni ezekbe a medencékbe, különböző szintekre növényeket telepíteni bele, nádat például, a tetejére olyan növényeket, amik úsznak, lebegnek a víz tetején, illetve valahova egy középső szintre egyéb olyan növényfajokat, amik ezeknek a általunk tenyésztett fajoknak az élőhelyén előfordulnak.
Ezek ilyen kis mini vízi kertek lesznek.
Tulajdonképpen mini vízes élőhelyek lesznek, ahol nagyon reméljük, hogy jól fogják érezni magukat ezek a halak. Nem kell nagyon sokat tartani. Ebben a 8000 liter vízben, ha 10-15-20 darab mondjuk széles kárász tenyészhalat tartunk, akkor nagyon reméljük, hogy ők nagyon jól fogják érezni magukat, és megfelelő tenyészkondícióba tudjuk őket hozni, mire a szaporodás időszaka elkövetkezik.
Bejöttünk egy még zajosabb helyre, lombikokat látok, tartályokat, mint az ilyen borászati redukciós tartály, hatalmas kádak, és itt csobog valami egy ilyen műanyag nagy marmonkannában. Hát hol vagyunk most?
Bejöttünk a keltető épületbe, illetve a recirkulációs rendszernek az épületébe. Amit itt jobb oldalt a keltetőben látunk, ezek az úgynevezett anyahaltartó kádak.
Belenézek, akkor látok itt halat? Ez üres?
Tavaszi időszakban használjuk ezt a részét az épületnek. Ezekbe a kádakba hozzuk be a anyákat, külön tesszük a teljeseket és külön az ikrásokat. Itt kapják meg azt a hormoninekciót, amivel elérjük azt, hogy mindenki egyszerre adja le a spermát, illetve az ikrát, és utána itt...
Megyek utána, de ez meg rózsaszín, kék diszkófénnyel meg van világítva.
Képzeljék el, hogy itt egy asztal van most. És ezen az asztalon történik a szaporítás, itt fejjük le mind a teljeseket, mind az ikrásokat, ugye a fejés után megmérjük az ikrát, kiszedjük esetleg, hogyha valamivel szennyeződött, majd utána összekeverjük a tejet meg az ikrát, és utána jön a termékenyítés folyamata. Ugye azt kell tudni, hogy inaktívak az ivarsejtek addig, amíg nem kapnak vizet. Tehát csak vízben működik ez a történet, magyarul vizet kell adjunk a tához, illetve termékenyítő oldatot, utána egy picit duzzasztjuk őket ezekbe az edényekbe, kevergetjük, és utána kerülnek bele ezekbe az üvegekbe, amik nem lombikok, hanem úgy hívjuk őket, hogy cúger üvegek. Ezekben az üvegekben fejlődik az ikra, fajtól és hőmérséklettől függően 3 napig, 4 napig, 5 napig, 1 hétig. Majd, amikor kikelnek, átkerülnek azokba a nagyobb tartályokba, amiket ott a túloldalon látunk. A hal lárva, amikor kikel, nem táplálkozik, nem is mozog nagyon, hanem feltapad a falára ezeknek az edényeknek, ezeknek a tartályoknak. Ezekben a tartályokban történik meg az első etetés. És akkor innen vagy kikerülnek jól előkészített halastavakba, vagy pedig tovább rakjuk őket a recirkulációs rendszerbe, ahol nagyobb 2-2,5 köbméteres kádakon tudjuk őket tovább nevelni.
Egy laikus kérdés, hogy itt a hatalmas műanyag vizes tartály, miért van rózsaszín megvilágítva, ez ilyen hal jóléti intézkedés, és csobog benne a víz?
Ebben halak nincsenek, egy darab sem. Ebben a halaknak nevelünk planktonikus élőlényeket, egész pontosan például dafniát.
És akkor a világítás is nekik szolgál, hogy jobban algásodik, meg jobban nevelkedik benne ez a plankton.
Így van. Van benne nem csak zooplankton, hanem fitoplankton is van benne. A fitoplanktonnak kell a fény, és utána a fitoplanktont majd megeszi a zooplankton. Tehát megpróbáljuk itt is egy kicsit a természetet másolni. A téli időszakban a lápipócoknak főként adjuk ezeket a planktonikus szervezeteket. De ezen kívül hamarosan költöznek be a giliszták is, egy giliszta tenyészetet is behozunk a szabad ég alól ide.
Itt már olyan nagy zaj van, hogy itt nem fogunk tudni nagyon értékelhető hangot fölvenni, de azért két mondatban mondd el, hogy ez mi.
Tehát ez itt a recirkulációs rendszerű halnevelő. Itt 9 darab 2 köbméteres medencét lehet látni. Ezek közül néhányban most is vannak halak. Széles kárász anyaállomány van itt bent az egyik kádban, a másikban pedig egy leválogatott compóállomány. Mindjárt megmutatom őket.
Miért kell, hogy ennyire zúgjon ez itt?
Egyrészt megy egy vízpumpa, ami forgatja a vizet a rendszerben, másrészt megy egy légszivattyú, amivel pedig levegőt pumpálunk a medencékbe.
A halakat nem zavarja ez a zaj?
Nem, nem zavarja őket.
Belenézek a medencébe, és István fölemeli a fedelét. Rengeteg hal most menekülnek, nagyon szép halak, áramvonalas, hosszúkás.
Ők a compók, igen.
Itt is halak. Kellemes hal illat van, és ott úszkálnak a medence túlsó végében.
Ez egy régi garázsépület, ebben tartjuk a lápipóc állományunkat akvárium rendszerben, illetve kicsi műanyag medencékben. Gyere, nézzük meg őket.
Nagyon picike halak, 2-3 cm-es halacskák.
Ők az idei lápipóc szaporulat. Sajnos egyébként nekünk idén nem sikerült őket szaporítani, de szerencsére a kollégáinknak, Müller Tamás professzor úrnak és csapatának, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, ami itt van tőlünk, mint egy 5 kilométernyire vagy 4-re. Náluk szépen szaporodtak a botanikus kert tavaiban a pócok, úgyhogy ezt az állományt ők hozták ide hozzánk.
Felnőtt méretében mekkorának kell lennie a lápipócnak?
Mindjárt megmutatom, ennél egy picit azért nagyobbak, átmegyünk ide a szomszédos terembe.
Felnőtt lápipóc, hát ő se nagyon nagy, 5 cm-es talán, ha lehet, és nagyon szép ilyen barnán foltozott ezüst halacska, ezüst csíkkal az oldalán.
Igen, hát ők a lápipócok, endemikusak itt a Kárpát-medencében, tehát sehol a világon máshol ez a faj nem található meg. Itt vannak a legnagyobbak, ha előbújnak, nem tudom, ők a legöregebbek is közülük.
Van bennekik egy kis növény.
Ez karácsonyfadísz, hogyha jobban megnézem.
Műanyag?
A növényt, igen. Azt tapasztaltuk, hogy ebbe szeretnek a legjobban ikrázni, ebben a girlandban szeretnek a leginkább elbújni is, megszaporodni is.
Kijöttünk a lápipócoktól, mert zajosak, és mondtál itt valami nagyon érdekeset, hogy innen visszatelepítitek a természetbe a lápipócokat majd?
Így van, már telepítettünk is vissza, itt Szadán tőlünk mintegy 10 kilométerre van egy olyan élőhely, ahol a Tavirózsa Természetvédelmi Egyesülettel közösen, illetve ugyancsak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, valamint a Dunai Poly Nemzeti Park munkatársával közösen telepítettünk vissza mintegy 150 darab lápipócot a természetes élőhelyére. És amit itt bent mondtam, hogy jelen pillanatban ez az akváriumos tartásmód, ez nagyon szép, meg nagyon jó, meg lehet nézni a halakat közelről, gyönyörűek, de igazándiból, amikor visszatelepítési programokon dolgozunk, akkor úgy kell halat nevelni, hogy ne kösse össze a hal az arcunkat azzal, hogy ennivalót kap.
Milyen a lápipóc?
Most az előbb, hogy ránéztünk erre a fajra, akartalak kérdezni, hogy szerinted mire hasonlít a legjobban, melyik halfaj lehet a legközelebbi rokon, amit gondolsz?
Pisztránk talán, nem?
Nem. A csuka a legközelebbi rokona, de a csuka is egy nagyon távoli rokona ennek a fajnak. Olyan, mint egy ilyen reliktumfaj, egy ilyen őskövület, a múltból itt ragadt ez a faj. Nagyon esztétikus, egy gyönyörű állatról beszélünk, bár nagyon pici, és így nehéz a szépségét meglátni, sokkal könnyebb megvédeni egyébként egy olyan fajt, ami nagyméretű és nagyon látványos, tehát egy pandamacival mindig könnyebb természetvédelmet csinálni, mint mondjuk egy lápipóccal. De azzal, hogy ez egy endemizmus, és ez csak itt van a világon, ez egy nagyon-nagyon különleges halfaj. teljesen máshogy működik, mint a többi faj. Ha csak figyelgeti az ember, a mozgása teljesen más. Szépen elbújik itt a növényzet között, és így lesből támadva vadászik ezekre az apró élőlényekre, amit enni adunk nekik. Ez egy fantasztikus kis jószág.
Hány halfaj van Magyarországon?
Ez folyamatosan változik. Most legutóbb jelent meg a Harkas-Allai szerzőpárostól a Magyarország halfaunája című könyv, ami egy alapmű halfaunisztika tekintetében. 101 néhány fajt sorolnak föl jelen pillanatban, de nap mint nap kerülnek be sajnos új fajok felelőtlen emberi telepítésekből. Egy iskola példája ennek a Hévízi tónak a kifolyó csatornája, ahol szerintem hetente lehetne új trópusi halfajokat leírni.
Mintegy 100 halfajból hány védett faj van?
Összesen 34 védett halfaj van jelenleg Magyarországon.
És például a lápipóc is védett, tehát nem lehet horgászni és nem lehet megenni, ugye?
A lápipóc egy fokozottan védett halfaj, tehát őt nem szabad sem megfogni, sem befogni, sem megenni, sem semmi ilyesmit csinálni vele.
Itt elsősorban, ahogy láttuk ezekben a kis tavakban, a lápvidéki halakkal foglalkoztok. Melyek azok, amiket még kiemelten figyeltek?
Széles kárász és compu, amivel még jelen pillanatban foglalkozunk a lápipócon kívül, és most a most kezdődő Kehop Plus pályázatunkban elkezdünk még dolgozni a réti csíkkal, illetve a kurtabainggal is. Ezek is ilyen lápi élőhelyeken élő halfajok. Hát a réti csíkról azt lehet tudni, hogy ez régen tényleg hatalmas mennyiségekben volt jelen az ilyen lápokban, mocsarakban. Volt egy mesterség, a csíkász mesterség, kifejezetten ezeknek a fogásával foglalkoztak ezek az emberek. Olyan mennyiségben volt jelen a lápipóc is, meg a réti csík is, hogy sokszor az állatokkal etették fel, disznóval, kacsával etették fel ezeket az állatokat. Hát ez ma már elképzelhetetlen, annyira lecsökkent az állomány mérete ezeknek a fajoknak. Talán azt mondhatjuk, hogy a réti csík egy picit szerencsésebb a lápipócnál, ő viszonylag jobban megtalálja az életfeltételeit a mai körülmények között is, tehát ő kicsit kevésbé veszélyeztetett talán, mint a lápipóc.
A réti csík az, amelyik a megáradt folyók patakokból kifolyt a rétre, és amikor visszahúzódott a víz, akkor ott maradtak ezek a kiöntések, és ott fogdosták a halászok meg a falusiak.
Így van. Ha megnézzünk egy térképet, ami mondjuk a folyószabályozások előtt ábrázolja a Kárpát-medencét, akkor jól látható, hogy a Kárpát-medence területének egy tavaszi időszakban az egyharmada, egynegyede az teljesen természetes, hogy víz alatt volt. Nyilván az a fajta vízi világ, ami akkor volt, az egy ideális körülmény volt ezeknek a fajoknak, és azt is mindannyian tudjuk, hogy ez már soha többet nem lesz így. A fejlődés ugye nem áll meg, de emellett valahogy azt kell elérjük, hogy fenntartható legyen ez a fejlődés, és szorítsunk helyet, élő helyet ezeknek a fajoknak is a megmaradásra.
Kedves hallgatóink, Gödöllőn jártunk a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban, ahol dr. Lehocki Istvánnal, a vízigenetikai erőforrások megőrzése osztály vezetőjével és Szabó Gergely telepvezetővel beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.